Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok mindenekelőtt arról, hogy Izrael olyan katonai sikereket aratt egy ilyen hibrid háborúban, ami elképesztheti azokat, akik érdeklődnek nem csak a Közel-Kelet iránt, hanem a világban zajló technológiai forradalom iránt, és egyáltalán, hogy milyen aszimmetrikus háborúk tudnak zajlani, és Izrael néhány hónap alatt lefejezte, különös az elmúlt hetekben szinte az egész Hamaszt, most megölte az október 7-éért felelős első számú vezetőt, aztán lefejezte a Hizbollahot, Iránban eltalált olyanokat, akik halálos ellenségei, és ilyenkor azt kérdezi az ember, hogy nem most kellene most már abba hagyni? Nincs, nem ilyenkor kell abba hagyni és a békét keresni? Ez azért jut eszembe, amikor beszélni fogok most a következő fél órában Szent Iványi Istvánnal, külpolitikai szakértővel, a Connect Europe nevű általa is alapított szervezet vezetőjével, mert hogy ő is nyitott a világra, és figyel, és Európának a legfőbb döntéshozóival is közvetett kapcsolatban van. Jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok!
Mit szól a felvezetésemhez?
Én alapvetően egyetértek a felvezetéssel, és ugyanerre a következtetése jutottak tegnap este az Európai Unió vezetői is. Ugye friss volt a hír, hogy Szimbárt sikerült egy merélet során semlegesíteni, magyarul megölni. Tehát részletesen nem tárgyalt erről az Európai Tanácsülés, de a tanácsülés végén tartott sajtótörvény tájékoztatón mind Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, mind pedig Charles Michel, a tanács elnöke kitért erre is, igaz röviden, és egyébként ugyanarra következtetésre jutottak, mint szerkesztő, hogy ez most egy kitűnő alkalom arra, hogy Izrael is, meg persze a palesztinok is elkezdjék végre a béketárgyalásokat, kezdődjön egy tűzszünet, és fejezzék be az ellenségeséget. Izrael kétségtől egy nagyon fontos sikert ért el, hiszen egy olyan vezetőt sikerült ártalmatlanítani, akinek nagyon nagy felelőssége volt az október 7-i brutális támadásban, és hát most már érdemes lenne ennek véget vetni, és persze kifejezték a reményüket, hogy a megoldás az mindenképpen az Európai Unió véleménye szerint egy kétállami megoldás lenne, valójában ez azon az oszlói megállapodáson alapulna, amit még egykor Rabin miniszterelnök és Yasser Arafat palesztin vezető kötöttek, és amiért őket egyébként akkor Nobel békedíjban is részesítették. Hát ennek a realitása most nagyon csekély, én úgy gondolom. Úgy látom, hogy nincs meg a kritikus tömeg egyik közösségben sem amellett, hogy ez létrejöjjön, sem az izraeliek, sem a palesztinok körében, de ez mindenképpen fontos lenne, hogy végre ennek a háborúnak vége legyen. Több mint egy évet tart, ez mindenkit kellőképpen kimerített. Én úgy láttam, hogy a Hamasz nagyon nagy mértékben meggyengítette, Izrael ez fontos volt, ez érthető, hiszen az volt a szándéka, hogy a Hamasz soha többé ne követhessen egy olyan támadást, mint amit tavaly október 7-én. Ez az önvédelem része, ez joga van Izraelnek, viszont most már érdemes lenne azzal foglalkozni, hogy valahogy visszatérjen az élet normál kerékvágásba Izraelben is, meg persze Gázában.
Igen, de nem tudjuk, mert ezt diktálja innen a józanész, és nyilván Brüsszelben és Berlinben is így gondolkodnak, Párizsban is így gondolkodnak. A lényeg az, hogy meglátjuk. És ezt a fajta hozzáállást, hogy nincs igazi erő, amelyik megmutatkozik a nagy hatalmak részéről, az ebben a konfliktusban Közel-Keleten is megmutatkozik, de teljesen más összefüggésben, és kérem, ne haragudjanak, hogy összekeverem Izraelt Magyarországgal, vagy a palesztinokat Magyarországgal, de például eddig legalábbis még Magyarország kormányával kapcsolatban sem tudott fölmutatni az Európai Unió olyasmit, hogy az asztalra csap, mint ahogy most sem fogja fölmutatni, hogy asztalra csap a tőle nem távoli, mert Közel-Keleten Közel-Keletnek hívjuk, a Közel-Kelet ügyében, tehát akik bírálják az Európai Uniót, azt egy újabb, akármilyen oldalon vannak, egy újabb érvet kapnak arra, hogy az Európai Unió létezik ugyan, de mégsem, mert amikor nagy baj van, akár a Balkán annak idején, akkor Amerikát kellett segítségül hívni, de nem az Európai Unió cselekedett. Nem úgy gondolja, hogy igazam van, amikor azt mondom, hogy ezek a dolgok, hogy nem tud az asztalra csapni, azokat igazolják valahol, akik kételkednek az Európai Unió jövőjében?
Hát ez egy nagyon régi probléma az Európai Unióban, és valóban van igazság abban mond, de sokan ezt úgy fogalmazták meg, hogy az Európai Unió egy gazdasági óriás, de egy politikai törpe. Tehát igazából politikai súlya, főleg a közel-keleti térségben, de hát Európán belül is nem nagyon volt. Ma már azért változóban van, nem véletlen, hogy von der Leyen arról beszél, hogy egy geopolitikai bizottságot és egy geopolitikai testületet akar létrehozni, és azt szeretné, hogy az Európai Unió végre egy geopolitikai szereplő lenne, de sok mindenre szükség van. Hát először is kellene egy igazi, valódi közös külpolitika. Szerintem az Európai Uniót azt teszi sokszor nevetségessé vagy tehetetlen, hogy nem tud egyértelműen állást foglalni. Ez egyébként igaz erre a közel-keleti kérdésre is, hiszen nagyon eltérő álláspontokról jelennek meg az Európai Unióban, és a döntéshozatal az ugye külpolitikai kérdésekben egyhangosságon alapul. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb közös többszörös alapján kell meghozni, és ez egy ilyen se hús, se hal megoldás lesz belőle. Tehát az Európai Unió kiad egy közlemény, de igazán erősen nem tud semmivel se fölépni. És nem csak katonailag nem tud, még szankciókkal is nagyon nehezen tud egyértelműen föllépni. Tehát ez a bírálat szerintem jogos és igaz, és ezen akarnak változtatni. Tehát nem véletlen, hogy Franciaország és Németország, és hozzájuk csatlakozott 10 ország, például azt szorgalmazza, hogy reformálják meg a külpolitikai kérdésekben a döntéshozatalt, és helyezzék a minősített többség alapjára. Tehát amennyiben az is egy erős feltétel, tehát nem azt jelenti, hogy egy egyszerű többség, azt jelenti, hogy a tagállamok 55%-ának kell egyetérteni, tehát jelen helyzetben 15 tagállamnak úgy, hogy azok egyúttal képviselik az Európai Unió összlakosságának 65%-át. Tehát azért ez egy nagyon nagy többség, majdnem kétharmados többségét jelenti a Európa lakosságának, de hogy ezen az alapon lehessen döntést hozni, mert hát valóban az Európai Unió az paralizált állapotban van. Most jelen pillanatban egy vagy két országnak eltér a vélemény, ugye legtöbbször egynek szokott, Magyarország vállalta magára az elmúlt években ezt a szerepet, és akkor készek az Európai Unió mozdulni sem. Tehát nem tud kiadni egy közleményt sem, nem, hogy egy komolyabb akciót áll megvalósítani.
Igen, minden esetre az elmúlt 14 évben Magyarország ügyében azt a példanélkül álló dolgot követte tétlenül szinte, nem teljesen tétlenül, mert ez igazságtalan, de nagyobb tiltakozások nélkül, hogy szabályosan állami pénzből kampányokat indítottak az Európai Unió vezetőinek és az egész értékrendszernek a lejáratására. Óriás plakátokra milliárdokat költöttek, és nem kizárt, hogy ezeket a pénzeket ráadásul az Európai Unió is közvetetten finanszírozhatta. És az, hogy ma reggel a rádióban az egész interjú, amit adott a miniszterelnök, az semmi másról nem szólt, mint hogy agyon verte szavakkal verbálisan az Európai Uniót. És ez az ország, amelyikben ez előfordulhat, a kormányfő uszít az Európai Unió ellen, és egy rossz szava nincs Putyin ellen soha, nincs egy rossz szava Xi Jinping ellen és a diktátorok ellen, senkit nem nevez nevén az ellenfelei közül, csak beszél ilyen ködösen ellenséges körökről, mindenféle összeesküvésekről, hogy ezt hogy lehet hagyni szó nélkül. Erre vagyok kíváncsi, hogy ön ennek ellenére, hogy látja, hogy ez történik, továbbra is hisz, és a szervezet, amit létrehoz, abban hisz, hogy ez az Europe Connect, ez tud valami módon mozgósítani az ilyesfajta dolgok ellen?
Hát minden esetre reménykedem ebben, és valóban nem kívánom idealizálni a helyzetet, mert nem is lehet, az ön kritikája jogos, de azért annyiban kiegészíteném, hogy azért az, hogy nem csinált semmit, az nem igaz.
Hát ez 2018
óta ugye van egy jogállamisági eljárás Magyarországon, szemben 2022 óta pedig egy feltételességi mechanizmus alapján gyakorlatilag a pénzek nagy részét fölfüggesztették, amit Magyarországnak jár, és ez jelen pillanatban nem is néz ki, úgyhogy a közeljövőben ezeket felszabadítanák, úgy tűnik, hogy a kormány sem számít ezzel, és hát aki ha végighallgatta az európai parlamenti vitát, az mindent mondta, csak azt nem, hogy szó nélkül fogadták azt, ami itt történik, tehát nagyon éles, nagyon kemény bírálat.
De 15 év kellett, 14 évvel később, amikor mi már mondtuk ezt 4 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt.
Ebben önnek igaza van, tehát ez lassú. Az Európai Unió önmagában is mindig egy olyan, mint egy nagy anyahajó, nagyon nehezen tud elmozdulni, nagyon nehezen tud reagálni a dolgokra. Ráadásul itt egy olyan történettel találkozott, amivel még nem volt dolga. Tehát az, hogy egy kormány bent van, és folyamatosan, és erőteljesen, és ellene működik, és gyakorlatilag a szétverésére helyezi a hangsúlyt, mint ahogy az Orbán Viktor nyíltan ki is mondta, hogy ő akar lenni a bot a küllők között, tüske a köröm alatt. Hát ezzel nem találkoztak, és ez egész belső eljárási rendben nem volt erre eljárás, hogy mit kell olyankor tenni. Hát ez olyan, mint amikor az úriemberek klubjába eleve nem rendelkeznek arról, hogy valaki ellopja az étkészletet, és gondot okoz, hogy mit csináljanak azzal, bekerül valaki, aki ezt összeszedi a rendőrt étkészletet, és elviszi. Hát erre a szabályzat nem mond semmit. Tehát ezek mind ilyenek, de ezzel itt a bírálatám legyen.
Igen. Igen. Nem. Értem, amit mond, csak hogy az úri emberek azért kizárják a klubból, de itt még arra sincs lehetőség, kizárjanak ilyen kormányt. Én magyar hazafi vagyok, félreértés ne essék. Én nem azt akarom, hogy Magyarországnak legyen rosszabb, de úgy látom, hogy mivel hogy sikerült egy olyasfajta légkört kialakítani a világban és országban az elmúlt években, szerintem most azért már nem így van, de eddig sikerült, hogyha őket bántják, akik ezt teszik az országgal, azokkal azonosítatja magát a hatalom, tehát az magával az országgal. Azt mondják, hogy ein Volk, ein Führer. Én vagyok a vezér, de maga a nép is én vagyok. Én egy szent házasságban élek magával a néppel, tehát aki engem bánt, az a szent népemet is bántja.
Igen, de ezzel nagyon átlátnak az európai vezetők. Von der Leyen nagyon hangsúlyosan mondta, persze ez itthon nem tudom, hogy hány emberhez jutott el a beszédében, ami rendkívül kritikus volt, még bizottsági elnök, tagállami vezetővel ilyen hangon és ilyen mértékben, ilyen kritikusan nem beszélt, hőbörögnek is emiatt eleget. Abban kétszer is kitért arra, hogy nem a magyarokkal van probléma, és nem Magyarországon, nem a magyar kormánnyal és a magyar miniszterelnökkel. Tehát egyébként az a Twitter üzenet, amit közreadott az EPP, az Európai Néppárt, a Time to Go, itt az ideje, hogy menjen, és Orbán Viktor látszik rajta, amit éppen kifelé tart a plakátról, tehát a képről, azért az egyértelműen jelzi, hogy ma már az európai vezetők leszámoltak azzal az illúzióval, hogy lehet konstruktívan együttműködni a magyar kormánnyal. Még tettek egy kísérletet tavaly decemberben, amikor felszabadították a pénzek egy részét, azt gondolván, hogy akkor Orbán Viktor végül együtt fog működni. Nem ez történt, azóta még durvábban és ellenségesebben viszonyul az Európai Unióhoz. Ezt most megértették, ez már nyílt hadüzetnek számít. Kizárás nincs az Európai Unióban. Ugye ezt tudjuk, tehát nem lehet kizárni senkit. Jó néhányan eljutottak már odáig is, hogy föl kéne függeszteni a magyar kormány szavazati jogát, ugye ez a 7-es cikkes eljárásnak a vége, de ez viszont a jelen eljárás szerint csak egyhangúan, tehát mínusz a Magyarország, kivételően mindenkinek egyet kéne érteni ebben, és hát ez messze nincs így, hát azért van néhány tagország, most például Szlovákia, korábban Lengyelország, de még mások is mondták, hogy ezzel azért ők nem értenek egyet, ez turdurva lenne, túl kemény lenne, tehát meg van kötve a keze az Európai Uniónak, de amit tehet, azt megteszi, és úgy láttam, hogy most már ráfordult arra, hogy nem akarja ezeket a provokációkat válasz nélkül hagyni.
Ön egyik szervezője, az ön szervezet, ez a Connect Europe, egyik szervezője, azt hiszem, hogy a Transparency International-el együtt egy olyan konferenciának, ami az európai értékek és források védelmét célozza a legkülönbözőbb ötletekkel. Már is van egy ötletem. Ma, amit érdemes lenne megnézni, a mai beszélgetésben, amit folytatott a magyar miniszterelnök a Magyar Rádió, vagy a Közszolgálati Rádió riporterével, annak az egyik fantasztikus újdonsága számomra, hogy már nem a magyar népről beszél, hanem az európai népről. És ő azt mondja, hogy az európai nép ellen, így mondja, európai nép ellen politizálnak az európai vezetők. Tehát akkor, amikor, most már nem azt mondja, hogy a magyar népet bántják azok, akik engem bántanak, hanem akik engem bántanak, azok a néptől elrugaszkodott bürokraták, vagy mit tudom én, olyanok, akik nem képviselik a népet, és a nép ellen, az egész európai nép ellen vívják a harcukat. Egyébként ez azért érdekes, mert Magyarországon, mintha lenne egy fordulat, és az embereknek megunták már 14 év után ezt a diktatórikus Európai Unió ellenességet, tehát most Magyarország, mintha menthetőbb állapotba kerülne, de vajon nincs-e igaza ennek az embernek, a magyar miniszterelnök, amikor azt gondolja, hogy viszont akik nem unták meg a diktatúrát, de nem élnek diktatúrában, hanem a demokráciát unják meg, az európai nép, az majd azt fogja akarni, amit én akarok, és én leszek azoknak a hőse. Érti, amit én most mondok?
Ez nem így van. Ez nem így van. Hát ugye most volt egy ennél nagyobb méretű közvéleménykutatás, nehéz elképzelni, mint az európai parlamenti választás, és azok, akik vele értenek egyet, többé, kevésbé, egyébként még azok se teljes mértékben, azok ugye ez a Patrióták nevű új pártcsoportosulás, ez a szavazatok 11%-át szerezte meg Európában, vagy a képviselőhelyek 11%-át. Tehát azért ebből arra következtetni, hogy az európai emberek többsége azt akarja, amit ő, és hogy elrugaszkodtak tőlük a többiek. Hát a többiek kapták meg a szavazatokat több mint kétharmadát, tehát az a négy párt, amelyik gyakorlatilag most Európát irányítja, és most már egyre inkább egyébként úgy tűnik, hogy Meloni asszony is, és a konzervatívok is közelítenek ehhez a mainstreamhez, vagy főáramhoz. Tehát az, amit ő képvisel, az messze nem olyan többségi, de hát egy egészen kisebbségi álláspont Európán belül. Engedjem meg, hogy pár szót hadszoljak most arról, amit mi akarunk csinálni, mert végülis ez fontos, vagy legalábbis nekünk mindenképpen. Tehát éppen abból kiindulva, amit ön is mond, és hát nem csak ön látja, hanem nagyon sokan látják Magyarországon, hogy milyen a magyar közélet helyzete, vagy a közállapotok is beleértve, hogy a jogállamiság helyzetét, korrupciót és ezeket a kérdéseket. Ezeket kívánjuk felkarolni, és ez a Connect Europe nevű egyesület, ez társadalmi egyesület egyébként jogi formát tekintve, azt a cél tűz neki maga elé, hogy két irányban próbálja erősíteni a szálakat az Unió és Magyarország között, olyan értelemben, és akkor a magyar társadalom között, tehát nem a magyar kormány és az Európai Unió kormánya között. Egyfelől az Európai Unió értékeit, nem csak értékeit, hanem az arról szóló hiteles információkat kívánjuk közben a magyar közvélemény felé, illetve az Európai Unió felé pedig egy hiteles tájékoztatást az uniós intézmények, az uniós tagállamok, az uniós közvélemény, az média felé Magyarországról. Az egyik ilyen projektünk az már elkészült, ez a Demokrácia Intézet által készített nagyon jó és alapos fölmérés annak, hogy a jogállamiság területén mi történt az elmúlt időszakban. Ezt mi lefordítottuk, ez már a miénk volt, és a szerzőkkel, illetve a szerkesztőkkel együtt ezt különböző fórumokon már elkezdjük Európában, európai fővárosokban, Brüsszelben, máshol ismertetni a kötetet, magát kinyomtattuk print formában, és egyébként is hozzáférhető elektronikusan is. A másik nagyon fontos dolog, erre ön utalt, november 4-én egy nagyon fontos konferenciát tartunk, amelyen jelen lesz Vera Jourová, az információink szerint, vagy az eddig információk szerint Tinekes Trik, az új jelentéstevő, Mihály Vavrivicskevics, a lengyel, aki a helyettes, ő a néppártból van, egy néppárti képviselő, aki szintén a magyar ügyekkel foglalkozik a következő 5 évben, ahogy a Tinekes Trik is, ő zöld képviselő, számos jó kiváló szakember Európából, és nagyköveteket is várunk erre, akik szintén elmondják az álláspontjukat. Tehát egy nagyon érdekes, izgalmas konferencia várható, ami ugyanezt a célt szolgálja, hogy részben egy szakmai konferencia, de ez nem csak szakmai, hanem az is a célunk, hogy a magyar közvéleménnyel megismertessük az európaiak által elképzelt, vagy előkező által javasolt megoldásokat, jó gyakorlatokat, és azt, hogy mit gondolnak rólunk, az itt most néző, itt most konfrontálódunk, vagy találkozhatunk ezzel. Tehát ez jó, és hát van még egy jelentősége ennek, ezt a Transparency International Magyarországgal, tehát a budapesti szervezettel együtt szervezzük, és hát ugye tudjuk, hogy a Transparency International egy nagyon durva és nagyon alávaló támadás ért a szuverenitásvédelmi hivatal részéről, és ez a konferenciánk arra is alkalmas, hogy jelezzük, hogy mi a Transparency International mellett állunk, akik következetesen mindig szakmailag magas színvonalon és nagyon tisztességesen óvták azokat az értékeket, amiket mi is fontosnak tartunk, azokat az európai értékeket. Tehát erről lesz szó a konferenciákon. November 4-én tartjuk a regisztrációhoz kötött, de nyitott a konferencia, tehát aki regisztrál, az részt vehet a konferenciákon.
Nem lehet oda minél inkább mozgósítani ilyen fórumokra a nemzetközi médiát, a nyugat-európai médiát, hogy lássák, hogy a Transparency International-t szuverenitásvédelmi hivatal akarja keresztre feszíteni, és visszautasítják, hogy a mi belügyeinkbe bemerjen szólni az Európai Unió, miközben Magyarország tevőlegesen részt vett a legutóbbi szlovákiai választási kampányban, maximálisan beavatkozva, még sem embercsempészekkel is beleavatkozva. Beleavatkozik Romániának a belügyeibe szisztematikusan minden egyes évben. Utóbbi időkben totálisan beavatkozik az Egyesült Államok belügyeibe. Egyértelműen állást foglal, ima formájában, imába foglalják Donald Trumpnak a nevét. Hát hogy azt nem értem, hogy ezt nem tudja a világ, hogy micsoda arcát zajlik ebben az országban?
Hát ha hallgatta a vitát az Európai Parlamentben,
azt, akkor azt
érzékelheti, hogy most már átment az inger küszöbön, tehát ott nagyon sok hozzászóló volt, és hát ott nevezték Orbán Viktort Putyin hasznos idiótájának, árulónak, mindennek, tehát már nagyon is, és nem magyar képviselők, hanem európai képviselők, tehát nagyon kezd már átmenni ez az információ, ez érzékelhető, és hát természetesen a mi feladatunk is az, hogy hitelesen tájékoztassuk és megfelelő információkkal lássuk el őket, mert sokszor azzal tudta visszaverni ezeket a bírálatokat a kormány, hogy azt mondja, hogy hát ez nem pontos, nem hiteles, mert voltak valóban pontatlan elemek, például a Sargentini jelentésben ez igaz. De hát nem erről van szó, mi egy nagyon pontos látleletet készítettük, illetve egy látlet készített a Demokrácia Intézet, amit mi is viszünk, vagy juttatunk el a médiához is, meg mindenki ez, akit az érdekel, amiből hát ők tudnak építkezni, látják, hogy valójában mi a helyzet.
Végezetül annyit szeretnék megkérdezni, hogy ön érzi azt, hogy van abban valami, hogy egyfajta fordulópontnál van Magyarország, tehát hogy ez a rendszer már nem fog tudni úgy fennmaradni, ahogy eddig.
Én ezt gondolom, ezt határozottan ezt gondolom. Ugye a rendszernek eddig is nagyon sok hibája volt, de most már abszolút diszfunkcionálisá vált. Látszik az alrendszerek problémáin, hát semmi nem akar működni, vagy borzasztó nehezen működik. Most nem csak a gazdaságra gondolom, hát az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, ugye a MÁV tragikus problémái, és hát látszik az, hogy belül is van forrongás, tehát az oligarchák körében is van elégedetlenkedés, hogy nem jutnak a konchoz hozzá, vagy most nincs annyi, mint korábban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a diszfunkcionalitás ma már egy olyan kritikus mértéket ért el, amiben változás lehet, és én a közvélemény állapotán is ezt látom, tehát azt érzékelem, hogy most, hogy még az elmúlt két évre jellemző volt egy nagymértékű kiábrándulás és fásultság és apátia, ez most megváltozott, hogy megváltozóban van, és valóban reális esélye van annak, hogy itt változás legyen. De természetesen ezt nem szól lehet övetett kézzel várni, magától nem lesz változás, tehát nyilvánvalóan ez azt kell, hogy az emberek maguk is részt vegyenek, akik ebben érdekeltek, akik szeretnék látni azt, hogy a dolgok jóra forduljanak, mert nyilván ebben részt kell vállalniuk.
Köszönöm Szent Iványi Istvánnak, a tekintélyes külpolitikai szakértőnek, a Connect Europe Egyesület elnökének, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Egyébként Magyarország ügyei kapcsán roppant érdekes ország a Kínai Népköztársaság. Annyit szeretnék emlékeztetni, hogy amikor a Fidesz hatalomra került 2010-ben, és az első hatalomgyakorlása idején mind a világban, mind az országban Kínát egy bűnös országnak tartotta. A legkülönbözőbb módon próbált keresztbe tenni az akkori hivatalban lévő kormányok olyan lépéseinek, amelyek célozták, hogy Kínával rendezett legyen a gazdasági kapcsolat. Most ott tartunk, hogy ugyanaz a rendszer van Kínában, mint akkor, de ezt a rendszert most már senki nem bírálhatja. Kínai Népköztársaság szent ebben a propagandában. A jó gyerek, a minta gyerek, akit utánoznunk kell, és akit magunk fölé hajlandók vagyunk helyezni. Ez a Kínai Népköztársaság egyébként nem érdeklődik olyan nagyon a világ ügyei iránt. Ő csak csinálja öncélból a gazdasági dolgait, de például a Közel-Kelet kapcsán, vagy az Ukrajna, Oroszország kapcsán alig hallatja a hangját. Nagyon, hogy úgy mondjam, sunyi az egész. Mi erről a véleménye Matura Tamásnak, a Kína szakértőnek, a Korvinusz Egyetem oktatójának, tudósnak? Erről beszélgettem vele délelőtt. Hallgassák a felvételt.
Kínának még nincsenek meg azok az eszközei, amelynek a segítségével ezekben a konfliktusokban valóban komoly nagyhatalomként tudna fellépni. Ugye mind a két esetben, különösen az izraeli konfliktus esetében nagyon sokadlagos szereplő Kína, és az ukrajnai konfliktus esetében valamelyes fontosabb, de ott is elsősorban arra szorítkozik a kínai befolyás, hogy mennyi és meddig bocsát rendelkezésre Oroszországnak különböző felszereléseket, amely elő segíti az orosz agressziónak a fenntartását. De látjuk, hogy Kína itt is valamiféle rópafogta csuka helyzetben van, hiszen egyfelől fontos neki az, hogy Oroszország ne veszítsen ebben a háborúban, de az is fontos neki, hogy Oroszország ne nyerje túl magát ebben a háborúban, úgyhogy Kínának itt is a lépései, lehetséges lépései azok meglehetősen korlátozottak, és tulajdonképpen kényszerből cselekszik sok esetben.
Nem arról van ez szó alapvetően, hogy Kína olyan sajátságos, potenciális szuperhatalom, amennyiben egyetért ezzel a meglátásommal, hogy potenciális szuperhatalom, hogy a történelemben először nem akar igazából katonai alapon elintézni dolgokat, mert az egész nagyhatalmi ambíciója a világgazdasághoz kapcsolódik, a gazdasági erejéhez. És ha például nézzük a Közel-Keletet, vagy nézzük orosz-ukrán dolgot, akkor is neki nem annyira megfelelő, mint mondjuk Oroszországnak, vagy Amerikának az, hogy bármilyen területen katonai megoldás legyen. Neki az kell, hogy mind a Közel-Keleten, mind Oroszországban, mind az egész világon, Afrikában, Dél-Amerikában olyan viszonyok legyenek, hogy a kínai gazdasági expanzió folytatódni tudjon, és a háborúban akkor ez le tud bénulni. Érthető ez a felvetésem?
Abszolút, de ez nem abból fakad, hogy Kína valami különleges nagyhatalom lenne, vagy a kínai gondolkodás olyan különleges vagy eltérő lenne a nyugatitól a nemzetközi kapcsolatok terén. Inkább abból fakad, hogy ahogy te is utaltál rá, Kínának a gazdasági érdekei azok jelenleg sokkal erősebben kötődnek a világgazdaságnak a stabilitásához, mint mondjuk az Egyesült Államok esetében. Oroszországnak meg egész egyszerűen nincsen nagyon olyan gazdasági hatalma, hogy azzal tudna más országokat befolyásolni, vagy sokkal-sokkal korlátozottabb, mint amilyennek gondoltuk a katonai hatalmát, hát most már azt is látjuk, hogy a katonai hatalma is sokkal korlátozottabb, mint gondoltuk. Az Egyesült Államoknak pedig a világgazdaság egyébként valamivel kevésbé fontos, mint Kínának, ugye megnézzük az amerikai exportot, vagy megnézzük az Egyesült Államoknak a növekedésében a nemzetközi kapcsolatoknak a szerepét, akkor az sokkal korlátozottabb, mint Kína számára. Tehát Kína határozottan érdekelt abban, hogy minél inkább háborúmentesen tudjon a világgazdaság funkcionálni egyelőre. Tehát azért ezt érdemes hangsúlyozni, hogy Kína a gazdasági növekedésének abban a stációjában van, ahol egyelőre még ez a helyzet a jövőben, amennyiben a kínai növekedés folytatódik, hát ezzel kapcsolatban most ugye igen komoly kétségeink vannak, de a jövőben könnyen elképzelhető, hogy Kína is már ugyanúgy fegyverek útján próbál majd elintézni dolgokat, ahogy teszik azt más nagy hatalmak egyébként évszázadok, évezredek óta. És még egy dolgot hozzátennék, mi azt szoktuk, vagy az átlagember azt szokta érzékelni, amikor az Egyesült Államok ugye erőhöz nyúl, mert az látványos, azt azért nem szoktuk annyira látni, amikor az Egyesült Államok előtte már számtalan más módon, akár diplomáciai, akár politikai, akár gazdasági eszközökkel megpróbál más országokat befolyásolni. Tehát ilyen szempontból sem állítanám ennyire szembe egymással a kínai módszereket és az amerikai módszereket. Egész egyszerűen nem látjuk az amerikaiaknál a hétköznapokban, nem érzékeljük, amikor más puha hatalmi eszközökkel próbálnak országokat jobb belátásra bírni.
Igen, viszont Kínának a kultúrája alapvetően más történelmileg determináltan, vagy kulturálisan determináltan, mint az önmagamutogató Oroszország, vagy önmagamutogató Amerika, vagy bármilyen más nyugati, általában nyugati kultúra. A kínaiak olyan csendesen csinálnak mindent, és úgy csendesen hatoltak be évtizedek óta Afrikába, részben Dél-Amerikába, más harmadik világbeli országok, és szép csendesen jutottak be mi hozzánk, persze ehhez partnerek is kellettek, ugye a másik oldal sem csinált nagy csinadratát, hogy Kínához akar kötődni. De valójában igazam van abban, hogy ők olyan, nem jó szó a csunyi, inkább azt mondanám, hogy ő nekik a magatartásuk, a viselkedésük alapvetően más, mint azok a nagyhatalmaknak a viselkedése, amiket mi gyerekkorunk óta megismertünk. Szovjetunió, Oroszország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország. És ez ad egy sajátságos fűszert az egészhez.
Hát én nem látom a kínaiakat különösebben csendesnek, szerintem egyébként éppen Magyarországon ugye óriási csinadratát látunk a körül, hogy a kínaiak milyen befektetéseket hoznak az országba. Ez részben ugye a magyar kormány csinadratája.
Igen, az elmúlt
a magyar kormány. A kínaiak is bőven vettek olyan nagy bejelentéseket, amelyeknek egyébként a nagy része nem valósult meg. És ehhez képest van Magyarországon 10-12 milliárd dollárnyi amerikai befektetés is, és azzal kapcsolatban például még hogy is mondjam, művelt emberek se tudnák nagyon felsorolni az amerikai befektetéseket. Tehát gazdasági szempontból a kínaiak azok minimum ugyanolyan hangosan és látványosan, hanem még hangosabban és látványosabban terjeszkednek a világban, mint tették azt ugye korábban a nyugati nagyhatalmak. Gondoljunk csak arra, hogy egy bő évtizeden át újságok címlapja rendszeresen tele volt azzal, hogy Kína Afrikában hogyan terjeszkedik, a kínaiak székházat építettek az Afrikai Uniónak, szóval azért nagyon látványos intézkedések és nagyon hangos intézkedések.
Igen,
voltak.
Igaz.
Abból fakadhat esetleg ez az érzése, hogy szemben a nyugati országokkal, ahol a politikai érdekek, a politikai, diplomáciai érdekszerzés és mondjuk a magánvállalatok beruházásai, befektetései között sokkal kisebb az összefüggés. Kínában itt egy tudatos, államilag vezérelt befektetési és beruházási politikát láthatunk. Tehát amennyiben ezt mondjuk te a súlyi szóval írod le, de mondhatjuk ezt tulajdonképpen egy ilyen ravasz, vagy taktikai, vagy stratégiai gondolkodásnak, ebben valóban van némi ráció, hogy azt látjuk, hogy a kínai állam és a kínai vállalatok azok kéz a kézben, egymást támogatva és hosszú távú stratégiai célokat elérendő fektetnek be a világ különböző régióiban és különböző iparágaiban.
Jó, előbb említetted, hogy most ott tartunk, hogy nem érdekelt a háborús megoldásokban, de nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Ez netán azzal kapcsolatos, hogy Kína legalábbis a szenzációhajhászabb nemzetközi média címlapjain, lehet, hogy a valóságban is, önmagához képest egyre lassabban és diszkrétebben, objektíve nem olyan jól teljesít, mint amit vártak tőle, sokkal több, jobban halmozódnak föl, mint korábban a belső gondok, és netán arról van szó, hogy a belső gondok elfedése, a kínai nép várakozásainak a negatív válását megakadályozandó akar nacionalistább politikát folytatni, akar netán a későbbiekben katonai megoldásokhoz fordulni, tehát hogy a gazdasági lassulás az, ami oda vezethet, hogy a Kína ellenszenvesebb világpolitikát folytasson?
Erről egy elég nagy vita van egyébként szakértői politológusi körökben. Ugye az egyik oldal azt mondja, hogy Kínának a belső gondjai azok elterelik arról a figyelmét, hogy esetleg a külvilág felé terjeszkedjen. A másik oldal, amit egyébként történelmi alapon, történelmi tapasztalatok alapján én egy kicsit magamhoz közelebb állónak érzek, az pedig azt mondja, hogy éppen akkor válnak a feltörekvő nagyhatalma agresszívvá a külvilág irányába, amikor azt érzékelik, hogy az ő felemelkedésük az megtorpan.
Igen.
Ennek ugye az a logikája, hogyha most ezt Kínára vetítjük, hogy az elmúlt 40 évben a kínai állampárt gyakorlatilag nyugodtan hátradőlt, és azt mondta, hogy hát elszássak, van mögöttünk egy 5000 éves történelem, evidens, hogy a mi felemelkedésünk, gazdasági és politikai és katonai felemelkedésünk az megállíthatatlan, peretlen, elkerülhetetlen, tehát nyugodtan kivárhatjuk még, hogy az előttünk lévő 20-30 éve gyakorlatilag ölünkbe hullik majd a világuralom. Na most ehhez képest ugye az elmúlt 5 évben annyira lelassult a kínai gazdasági növekedés, még a hivatalos adatok szerint is, hogy mára egyáltalán nem elképzelhető, vagy egyáltalán nem biztos az, hogy Kína felemelkedése töretlen és megállíthatatlan, sőt, egyre többen beszélnek arról jogalappal, hogy Kína esetleg a japán sorsára jut, és egy évtizedes, vagy akár évtizedekig tartó stagnáció közeli állapot következik a gazdaságában. Na most, amikor a kínai elvtársak ugye erre a következtetésre jutnak, akkor azt is mondhatják, hogy huha, mi most vagyunk ugye relatív hatalmunk csúcsán, akkor most kéne még megszerezni azt akár erővel is, amit akarunk, mert hogy 10-20 év múlva relatíve rosszabb pozícióban leszünk. Ráadásul, ahogy te is utaltál rá, ugye ez a belső gazdasági gondokról is képes elterelni a lakosságnak a figyelmét, annak a lakosságnak, amely 40 évig hozzá volt szokva ahhoz, hogy a párt azért vezetheti az országot, mert évente mondjuk 10% körüli gazdasági és így jólétben tapasztalható növekedés volt képes előállítani. Most ha ez megtorpan, akkor valami mással kell az embereknek a száját betömni, hogy úgy mondjam, és ebben az esetben könnyen felmerülhet a valóban a nacionalizmusnak, és ezáltal esetleg az agresszívabb külpolitikának az előtérbe törése. Reméljük, hogy nem így lesz.
Korábbi írásaidban folyamatosan kiállsz amellett, hogy nem kell attól tartani a világnak, hogy a belátható időn belül Kína megtámadja Tajvant. Ezt továbbra is fenntartod?
Nem kifejezetten, nem szokottam ennyire határozott lenni ebben a témában egyébként, mert nem tudjuk.
Tehát
az alapvető probléma az, hogy a kínai belpolitikával kapcsolatban, hogy rendkívül központosítottá vált az elmúlt fő évtizedben, tehát amióta ugye Xi Jinping hatalomra került, Kínában a döntéshozatal az a korábbiaknál is átláthatatlanabbá vált, és úgy tűnik számunkra külső szemlélőként, hogy egyre inkább attól függ, hogy Xi Jinping mit gondol. Xi Jinping maga pedig, ugye a kínai elnök pártfőtitkár, az pedig úgy látjuk, hogy egyfajta putinizálódáson ment keresztül az elmúlt években, és egyre inkább az ő személyes gondolataitól válik függővé az, hogy a kínai állam mit tesz. Hangsúlyozom, hogy Kínának a döntéshozatal az mindig is egy ilyen fekete doboz volt, talán idősebbek még emlékezhetnek a kremlinológia kifejezésre, ami ugye a hidegháború idején vívott, amikor azt próbálta kitalálni, hogy nyugat és a nyugati hírszerzések különböző fényképekből ki milyen sorrendben áll a főtitkárok mellett, hogy a szovjet főtitkár éppen mit akart, vagy mit gondolt, mert ez Kína esetében fokozottan igaz, úgyhogy nehéz ezt kifundálni. Itt is számos pró és kontra érv van. Ugye az aggasztó érvek azok úgy szólnak, hogy egyrészt Xi Jinping arra utasította a kínai népi felszabadító hadsereget, hogy 2027-re álljon készen Tajvan elfoglalására. Ez ugye nem azt jelenti, hogy 2027-ben ők támadni akarnak, azt jelenti, hogy 2027-re rendelkezni akarnak azokkal a katonai képességekkel, amelyek ezt egyébként elméletben lehetővé tennék. Aztán ugye ott a további aggasztó dolog, amit az imént már bővebben kifejtettünk, hogy a kínai gazdaság lassulása könnyen arra összökérheti a kínai vezetést, hogy hatalma fenntartása érdekében külső konfliktusokba bonyolultja. Aztán beszélhetünk még arról, hogy az Egyesült Államok, különösen, hogyha Trump visszatér, akkor egyre kevésbé tűnik hajlandónak arra, hogy ezt a világcsendőri szerepelt és itt Taiwan védelmét fenntartsa. Úgyhogy itt van egy jó pár aggasztója. Ugyanakkor a másik oldalt megvizsgálva viszont azt látjuk, hogy Kína számára tulajdonképpen még egy győzelem is katasztrofális gazdasági és politikai és diplomáciai következményekkel járva, hogyha megtámadná Taiwan, egészen beszámíthatatlan eszkalációval nézne szembe. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy Kína megtámadja Taiwan, hanem ebben az esetben 99% az esély, hogy az Egyesült Államok is aktívan belép ebbe a konfliktusba. Ebből viszont az is következik, hogy Japán, nagy valószínűséggel Dél-Korea, és nem tudjuk, hogy más amerikai szövetségesek is belekeverednének ebbe. Tehát tulajdonképpen egy ilyen félig meddig egy világháborús szenárióval nézünk szembe, és reménykedünk abban, hogy Kína ezt el akarja kerülni, és a kínai rezsim inkább más módszerekkel próbálja átvészelni a jelenlegi gazdasági nehézségeket. Emellett szól az is, hogy egyébként Kínára valóban eddig nem volt jellemző a katonai agresszió. Katonai képességeik azok ugyan technológiában és létszámban növekednek, de katonai harci tapasztalatuk, tehát hadszintéri tapasztalatuk az effektíve nincsen. Az utolsó nemzetközi katonai konfliktus, és azt sem volt túl dicsőséges, a kínai népi felszabadító hadsereg 1979-ben vívta, ugye 45 éve Vietnám ellen, és ráadásul félig meddig kikaptak. Tehát gyakorlatilag nincs olyan kínai katona, aki szagolt volna puskaport, vagy maximum pár nagyon idős tábornok. Úgyhogy itt számtalan dolgot kell figyelembe vennünk. 2020-as években még ezt én nagyon valószínűtlennek tartom, 2030-as években elkövetkezhet egy ilyen fordulópont, de itt ugye már annyi változó is van, hogy mondjuk az Egyesült Államoknak a gazdaság, a katonai ereje és belpolitikája hogyan alakul, mert azt hiszem, hogy Kína számára ez a fő szempont.
De amiben van sok évtizedes nagyon nagy tapasztalata, az a gazdasági háborúskodás, ha úgy tetszik, legalábbis az expanzió az egész világon, és az egészen fantasztikus, szinte történelmileg példátlan, hogy egy ilyen ország hirtelen az egész világon tudott fantasztikus sikereket felmutatni. Ezt a dolgot akarja a jelek szerint az Egyesült Államok, ha Trump győzelemre jut, akkor látványosan esetleg, ha nem, akkor is megakadályozni. Tehát tulajdonképpen arról szól, na, első olvasatban, amit látunk a pillanatnyilag a nagy politikában, hogy az amerikai elnökválasztástól az európai helyzetig bezárólag a gazdasági jövőnk, a nyugatnak a gazdasági jövője így vagy úgy, attól is függ a versenyképességünk, hogy mennyire tudjuk az állítólag agresszív és nem fair eszközöket bevető, a gazdasági háborúban nem fair módon viselkedő Kínát megállítani és visszaszorítani. Akkor esetleg, ha már a világháborút szót említettük, akkor nem ez az a front, a gazdasági front, ami világháborús jellegűvé tud válni a következő rövidtávú időszakban?
Tulajdonképpen ez már zajlik. Ugye az, hogy az Egyesült Államok már az első Trump, vagy hát a Trump elnökség idején olyan kereskedelmi háborút indított Kína ellen, és olyan technológiai háborút indított Kína ellen, amire a kínaiak nem nagyon számítottak, ez már annak a jele, hogy itt az Egyesült Államok megpróbálja Kínának ezt a akkor még nagyon gyorsnak tűnő technológiai és gazdasági terjeszkedését visszaszorítani. Ezek ugye az Egyesült Államok szempontjából teljesen logikus, hát ha az ember világhatalom, akkor szeretné megőrizni ezt a pozícióját. Egyébként Kína számára szempontjából is teljesen logikus, hogyha valaki meg feltörekvő ország, akkor szeretne minél nagyobb befolyást szerezni a világban. Most az valóban igaz, hogy a különösen a 2000-es években és a 2010-es években Kína gazdasági jelenléte a világban óriási lendületet kapott, ugye itt sokat cikkeztek az afrikai jelenlétéről, dél-kelet-ázsiai, aztán az európai terjeszkedéséről. Egyébként ezek a gazdasági sikerek mára jelentősen megkoptak. Most már sokkal kevésbé látványosan inkább csak a szaklapok, nem pedig a The Economist meg ilyen világhírű lapok, de szaklapok már arról cikkeznek, hogy az afrikai jelenléte Kínának hogyan bicsaklott meg, mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból, tehát már számtalan problémával néz szembe. Arról is lehet olvasni, hogy a kínai gazdasági struktúraváltás elmaradása miatt, ugye Kína még továbbra is akkora exportra kényszerül, ami számos Kínához egyébként látszólag közel álló országnak az érdekeit is sérti. Tehát amikor itt Magyarországon arról hallunk, hogy majd itt a BRICS felemelkedése, meg a globális dél felemelkedése az micsoda világpolitikai változásokat hoz el, akkor ezt azért érdemes kellős szkepticizmussal hallgatni és olvasni, hiszen pont az elmúlt hetekben, hónapokban a BRICS-nek más tagjai, tehát például Brazília, India és még számos másik globális délhez tartozó ország vezetett be Kínával szemben, piacvédő intézkedéseket, vámokat, mert nem akarják, hogy a saját iparukat is a kínai olcsó dömpingáró tönkre tegye. Itt nagyon bonyolult dolgok zajlanak, sokkal összetettebb a helyzet, mint azt gyakran a magyarországi hírekben, vagy éppen politikusoktól hallhatjuk. És a Kínával szemben a nyugatnak pedig azt hiszem, hogy azért van még egy nagyon fontos feladata amellett, hogy Kínát megállítsa, ez pedig az, hogy a saját versenyképességünknek a helyreállítása, az én azt gondolom, hogy nem attól függ, hogy Kínával szemben mit lépünk, az attól függ, hogy az európai, vagy éppen az amerikai döntéshozók az európai és az amerikai oktatásba, kutatásfejlesztésbe és innovációba mennyi pénzt ölnek, ezt hogyan szabályozzák. Tehát, hogy alapvetően egy sportversenynél is, ugye egy olimpikon is nem arra figyel elsősorban, hogy az ellenfelét valahogy lelassítsa, hanem arra figyel, hogy ő legyen minél inkább jó kondiban, és sportos, és edz, és gyakorol, és ebben önti idejét és energiáját. Nekünk is ezt kéne. Amikor én azt olvasom az európai versenyképességről, hogy hát ilyen-olyan jogi szabályozás, meg ennyi milliárd eurót kéne beleönteni a cégekbe, akkor mindig arra gondolok, hogy 30-40 éve Európában egy egyetemi oktató az erős felső-középosztályhoz tartozott. Mára eljutottunk oda, hogy a fizetések reálértékét tekintve, hogy a Nyugat-Európában is a legtöbb országban egy egyetemi oktató, akár egy egyetemi professzor, hát az egy gyenge középosztály. Tehát egy egész egyszerűen devalválódott, hát Magyarországról meg ugye nem beszélve, hogy gyakorlatilag a szegénységi küszöbön élnek egy egyetemi emberek, na most meg a közoktatáson dolgozók is. Na most akkor mit akarunk versenyképességben elérni, hogyha ezek az egész alapját, ugye az oktatást nem fejlesztjük eléggé. Már 10 évvel ezelőtt Kínában az egyetemi oktatók fizetése az a négyszerese volt a magyarnak, miközben az országnak az egyfőre jutó gazdasági termelése az a magyarnak kevesebb, mint a fele, kb. Harmada volt 10 évvel ezelőtt. Tehát Kínában ezt a részét viszont értik, hogy oktatás, abba kell a pénzt belerakni, abból lesz aztán versenyképesség évtizedekkel később.
Ez nagyon fontos és sokak számára újdonság erejével hat, amit most elmondtál nekünk, de mi van akkor, ha például a magyar döntéshozók tulajdonképpen úgy gondolják, hogy a kemény munkát Kína elvégzi helyettünk a kínai vezetőt műszaki értelmiség, az ottani egyetemi tanárok, és mi majd erre a hajóra föl tudunk szállni. Tehát nekünk maradjanak a mi egyetemi kutatói azon a szinten, ahol vannak. Kínát úgyse tudnánk semmilyen módon überelni, mi úgysem vagyunk versenyképesek, de a nyugattal szemben különböző okokból egyre ellenségesebbek vagyunk, és azt hitetjük el magunkkal, de nem tudom, hogy ez elhitetés, vagy pedig reális, hogy a kínai hajóra föl lehet szállni. Szerinted föl lehet szállni?
Hát ez érdemes ránézni a térképre. Tehát ugye Magyarország gazdasági jövője az nem Kelet-Ázsiában van, annak az egyszerű oknál fogva, hogy 8000 kilométerre van tőlünk Kelet-Ázsia. Mi gazdasági jövőnk az 1000 szálon Európához kötődik, adatokat is meg lehet nézni, ugye a magyar kormány egy bő évtizede meghirdette a keleti nyitást, ehhez képest a függőségünk az európai piacoktól töretlenül ugyanúgy közel 80%-a a magyar exportnak az Európába irányul. Szóval, hogy azért vannak egyfajta fizikai és gazdasági realitások. Technológiai szempontból, ugye a kínai tőkét bevonzva, mint ahogy ezt láthattuk az elmúlt két évben, egyébként részben fel lehet szállni erre a hajóra, ezzel egyetlen egy gond van, hogy mi itt a fedélköz legalján fogunk utazni, ugye harmadosztályú vagy tizedosztályú utasokként, nagyon-nagyon alacsony ellátási színvonal mellett. Miért? mert a kínaiak egyébként ezt már ki is mondták, és el is hangzott a kínai vezetés részéről, hogy ők technológiát nem fognak átadni, tehát ők nem követik el azt a hibát, amit a nyugat 40 évvel ezelőtt, hogy amikor a nyugati cégek bementek Kínába, akkor ugye a technológiájuk egy részét, hát kénytelen kelleten átadták a kínaiaknak, azok ezt megtanulták, majd most azt látjuk, hogy 40 évvel később a Volkswagen van bajban, mert a kínai autógyártók lenyomják egyébként jelentős állami támogatásra. Kínai állam elmondta, hogy ő igen, behoznak elektromos autógyárakat vagy akkumulátoros gyárakat Európába, de tilos kutatásfejlesztést kivinni az országból. Hát innentől fogva ugye ebből az lesz, hogy ha mi erre hajóra felülünk, akkor mi itt söprögetni fogunk a fedél közben, magyar munkavállaló az összeszerelő üzemi szinten, betanított munkásként dolgozhat majd ezekben a gyárakban, de a nagy hozzáadott érték és a profit ezáltal az szépen marad Kínában, ahogy egyébként azt elég könnyen be lehet látni.
Igen, és ezt Montenegrótól afrikai országokig, dél-amerikai országokig bezárólag mindenki a gyakorlatban is meg kellett, hogy élje, és érdekes, hogy a magyar döntéshozók nem erre figyelnek. Érdekes.
Hát ezzel kapcsolatban ráadásul még azt is érdemes figyelembe venni, hogy mondjuk afrikai országoknál, meg még talán Montenegrónál is, a kínai, vagy általában a működő tőke behozatal, az még egy teljesen jó gazdasági modell, mert ezeknek az országoknak a fejlettségi szintje az jóval a magyar alatt van. Tehát a magyar részről is a működő tőke importon alapuló növekedési modell, az a 90-es években, 2000-es években, talán a 2010-es évek elejéig még egy teljesen megalapozott növekedési modell volt, csak hát minden el kellett volna rugaszkodni. Ez ugye olyan, mint egy lépcsőház, kéne fölfele lépdelnünk a lépcsőfokokon, mert egyébként beleragadunk az úgynevezett közepes jövedelmi országok csapdájába, és Magyarországon éppen ezt látjuk. Egy bő évtizede, 14-15 éve át kellett volna térni, szép lassan, magas hozzáadott értékű, kutatásfejlesztésen, technológián alakuló magyar növekedési modellre, és akkor megint ott tartunk, hogy hát ehhez ugye a közoktatásba kellett volna rengeteg pénzt belefektetni, felsőoktatásba, kutatásfejlesztésbe, és akkor itt körbeértünk, hogy Magyarország miért nem jut előre.
Nagyon tanulságos volt mindaz, amit Kínáról és Kína kapcsán a világról megtudtunk Matura Tamástól. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Eddig tartott az Eurózóna című műsor ma. Túri Lui, Simon Erika, Bencsik Gyula nevében elköszön a szerkesztő Zentai Péter. Viszont hallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.